Oké. Hoztam nektek egy üzenetet, ami így a szívemen volt, és talán nem annyira a fejetekhez, vagy a gondolatokhoz, vagy teológiai módon szeretnék szólni, hanem az a vágyam, hogy Isten így mélyen megérintsen a szívünkben olyan területeket, olyan gondolatokat, amik talán el vannak fedve, vagy így félre vannak téve, és az a vágyam, hogy a Szentlélek adjon üzenetet, személyes üzenetet mindannyiunk számára. Egy képpel szeretném kezdeni, ami Ruandában készült egy polgárháborús időszakban, amikor milliók menekültek, és egy Sebastião Salgado nevű brazil fotográfus vagy fotóművész készítette ezt a képet. Nem tudom, hogy megvan, remélem átküldtem. Igen, a következő kép lesz az. És ez a brazil fotóművész, ez ilyen több éves projekteken dolgozott, lehet, hogy hallottatok a nevéről. 2014-ben készült is egy dokumentumfilm a munkásságáról, a Föld sója címmel. És nagyon megrázóan mutatja be az emberiség megtört oldalát, az életnek a megtörtségét. És ez a fotó, ez Ruandában készült, és éhínség, népirtás, menekülés, és egy édesapát látunk, aki haldokló fiával menekül, és hát egy ilyen nemzetközi segélyszállítmány várta őket. És hát az a szomorú történet ennek a képnek, hogy ez a fiú nem érte túl ezt az utat. Mire odaértek, addigra már a halott testét szorította csak a kezében. És amikor ezeket az eseményeket látta és fotózta, és éveket töltött velük ez a brazil fotós, akkor valami összetört benne, valami meghalt benne. És azt mondta, hogy itt valami nincs rendben az emberiséggel, valami nem oké, valami végérvényesen összetört. És túlélte ott a járványokat, túlélte ezt a háborút, de mégis megbetegedett, így írnak erről a fotósról. Nem azoktól a betegségektől, amelyek a menekülteket érintették, hanem egy mélyebb betegségtől. Valami olyan mély betegség, ami nyomot hagyott a lelkén és a testén. Elveszítette a hitét az emberiségben és önmagában. És ez olyan mély törés volt ennek a fotósnak, hogy ő fel is hagyott a fotózással, és visszatért Brazíliába, arra a családi farmra, ahol született. Ez a kép és ez a fotósnak a története jutott eszembe, amikor Ezékiel könyvének a 37. részét olvasom. Az első verstől, ez egy jól ismert profétai kép. Az örökkivaló rám helyezte a kezét, és szellem által kivitt egy tágas völgybe, amely tel is tele volt csontokkal. Körülvezetett a völgyben, és láttam, hogy rengeteg csont hever szana szét, amelyek már teljesen megszáradtak. A történeti háttér Krisztus előtt 600 körül, azután évtizedekben járunk, Jeruzsálem lerombolva, Izrael népe elhurcolva, száműzetésben, Babilonban, fogságban él, és ezért Ezékiel profétának a szolgálata részben az volt, hogy reményt adjon a fogságban lévő népnek, hogy reményt mutasson, hogy lesz egy jobb jövő, és hogy a csüggedéstől és a teljes elpusztulástól ezzel a reménnyel megóvja őket. És ez a látomás egy olyan völgybe viszi, ahol halott csontokat lát, ami olyan, mint egy tömegsír. És megrázó lehetett ez a látomás a profétának. Sokszor nem tudom, ti hogy vagytok vele, amikor így olvasom a Bibliát, így annyira ilyen könnyeden megyek végig egyes, mert már százszor olvastuk, és hogy igazán nem gondolok bele, hogy milyen lehetett megélni ezt. Milyen lehetett megélni, és talán olyan lehetett megélni, ahogy ez a fotós, ez a Salgado nevű brazil fotós megélte ott a halálnak a jelenlétét. De nem akarunk szembesülni a halállal, menekülünk ezzel, nem akarunk ilyet látni, nem akarunk ilyet tapasztalni. Hogyha valami nehezet látunk, valami ilyet érzékelünk, akkor elfordítjuk a fejünket. Hogyha látunk az utcán egy koldust, aki le van rongyolódva, és ott ül a hideg kövön, akkor, akkor sokszor inkább oda sem nézünk, mert nem akarunk találkozni az emberi élet megtörtségével. Hogyha oda jön piros lámpánál valaki, aki koldul, inkább feltekerjük az ablakot, és nem nézünk rá, hogy ne kelljen találkozni a tekintetünknek, hogy ne lássuk meg azt a végtelen reménytelenséget és megtörtséget, ami a szemében van. Elkerüljük a településeken a gettókat, a cigánytelepeket, azokat a szegény telepeket, ahol szembesülnénk, hogy milyen az a megtörtség, az a halál, milyenek a száraz csontok, amivé az emberi élet válhat. Nem jó érzés belelátni a csontvázak völgyébe, nem jó érzés, megterhel, megvisel minket, nem tudunk aludni, furcsa érzéseket hozunk, és azt érezzük, hogy tehetetlenek vagyunk. És talán ezek az érzések kavarogtak Ezékielben, amikor látta ezt a képet, és biztos vagyok benne, hogy sokkolt ez a látvány. Emlékszem, az elmúlt években, hát már évtized, Jászságban plántáltunk gyülekezeteket, és sokat misszióztunk, és roma emberek között plántáltunk gyülekezeteket, és volt egy ilyen utcai evangelizációs kampány, nem sokat csináltuk, de valamikor valamiért az így történt, és hát ez a Jehova tanú is módszer, én nem tudom, hogy ezt miért tartottuk jó ötletnek, de így becsöngettünk házakhoz, és volt ez a, tudjátok, van három ilyen ütős kérdés, amivel is sokkolod az embereket, tudom, ha ma meghalnál, mennybe jutnál le, tudjátok, hogyan megy ez az evangelizáció. És hát így, szóval átlagos beszélgetések voltak, de egyszer odaértünk egy ilyen nagyon romos házhoz, és tovább akartunk menni, de volt egy csengő rajta érdekes módon, úgyhogy megnyomtuk, és akkor valami csengett. Két angol pásztorral voltam egyébként, és kijött egy ilyen fiatal lány a karján egy ilyen pólyás, vagy nem tudom, ilyen pelenkás kis csecsemővel, és mondta, hogy menjünk be, és így beinvitált minket. Én nem tudom, ti hogy vagytok, mindig zavarba vagyok, hogy egy kicsit rendetlenség van otthon, négy gyerekkel, így el tudjátok képzelni, mi van, hogy mindig zavarba vagy, amikor bejön egy vendég, mert így leszűri, hogy nem tudom, mennyire vagytok rendesek. De az a látvány, ami ott fogadott, az teljesen a szívembe markolt, mert nem volt ajzatbeton, egy ilyen félig kész romos ház volt, és volt egy szivacs letéve, így tényleg ilyen kavicsos, salakos ajzat volt, volt egy ilyen összetákolt kiságy, meg egy szivacs is, és ez volt az ő lakásuk. És belül vakolatlan falak, téglafalak, így félbe volt hagyva a ház, és ott éltek. Így a sarokban volt néhány cucc, amilyen alapvető dolog volt, valami kis kaj, de nem volt hűtőszekély, nem volt mosógép, ott az udvaron voltak, így hevertek ilyen lavor, meg ilyen dolgok, és úgy lesokkolt, hogy így élnek Európa közepén emberek. A két angol pásztor, szóval nem akarom elmondani, hogy mi történt velük, ők teljesen ott le is mondták a folytatást aznap, ki kellett hevernünk ezt az élményt. És ma is sokszor eszembe jut ez a kép, amit ott láttam a két pici gyerekkel, az apa valahol épp csavargott, és hogy te jó ég, hogy Isten ezt gondolta az élettel, amikor teremtette jó kedvében, és amikor azt mondta, hogy jó, hogy ez lesz az élet, hogy így kell felnőni gyerekeknek. És az a kérdésem, hogy akarsz-e Isten szemével látni, vagy elfordítod a fejed, amikor szembesülsz igazán az élet megtörtségével. Isten néha odaküld téged, odaküld engem a halál völgyébe, hogy megmutassa a realitást, hogy mi lett az életből, hogy mi lett a világgal. És így mutatta meg Ezékielnek, Izrael népének, a saját népének a lelki-szellemi állapotát. És ma is ilyen az elveszett ember állapota. A média kifesti, kiszínezi, és elfedi, és valahogy úgy elrohanunk mellette. De úgy néha Isten így meg akar állítani, hogy nézd meg, hogy mi van. Hogy vedd észre, hogy mi van, hogy hol élsz. Hogy az emberek lelkileg olyanok, mint a száraz csontok, halálfáradtak és reménytelenek. Aztán, amikor ezzel az igével úgy dolgoztam magamba, akkor mintha Isten azt kérdezte volna, hogy de kész vagy-e nézni a száraz csontokat A saját életedben ez már egy fokkal még nehezebb. A családodban, a kapcsolataidban, a szomszédságodban, a munkahelyemen, a gyülekezetedben. Harmadik vers, akkor az örökkévaló megkérdezett, emberfia, mit gondolsz, megelevenedhetnek még ezek a csontok? Azt válaszoltam, ó Uram, te vagy az örökkévaló, ezt csak te tudhatod. Egyértelmű, hogy élet kell oda, ahol halál van, ahol nincs remény, oda élet kell. És azt kérdezi az Úr Ezékieltől, hogy mit gondolsz? Látod-e ezt, sokkol téged, látom, hogy megrodgyantál ettől a látványtól, de mit gondolsz? Megelevenedhetnek? Életre kelhetnek? Amikor hazament ez a brazil fotoművész arra a farmra, ahol felnőtt, akkor bár gyerekkorában ez egy ilyen virágzó, buja növényzettel körülvett völgy volt, valahogy a felelőtlen gazdálkodás, vagy nem tudom mi miatt, egy ilyen sivatag lett. És talán az interneten, vagy a Facebookon láttátok már ezt a képet, ez ő volt. A feleségével eldöntötték, hogy újraültetik a fákat, és több évtizeden át milliónyi fát ültettek, és tulajdonképpen életre kelt újra az a völgy, ahol ő felnőtt. És biztos, amikor hazaért, és meglátta ezt, akkor így felmerült benne, hogy lehet-e itt még élet? Egyáltalán milyen esélyek vannak az életre? Ki van száradva minden olyan a talaj, mint a sivatag? Azt mondja a próféta, azt mondja Ezékiel Istennek erre a kérdésére, hogy ó Uram, te tudod. Gondolkodtam azon, hogy milyen hangsúllyal mondhatta ezt, hogy te tudod. Olyan sokféle hangsúllyal lehet ezt mondani, nem? Valahogy így a felelősség áthárításával, hogy hát te tudod, mit tudom én, ugye? Te vagy az Úr, hát találd ki. Lehet mondani haraggal és lázadással Isten felé, mint hogyha ő tehetne róla, hogy mi nem avatkoztál előbb közbe. Hát te igazán tudhatnád, hogy mi vezetett ide, és akkor most kérdezed, amikor már túl késő. Lehet ítélkezve mondani, hogy talán azzal az érzése, hogy megérdemelték, hát valahogy annyira ott van a szívünkben, hogy a jó jutalmat érdemel a rossz büntetést, és akkor hát így jártak, megérdemlik. Egyébként talán jogosan mondhatta volna a népére Ezékiel. Lehet mondani szánalommal, sajnálkozva, hogy Uram, te tudod, de hogy fáj nekem ez a helyzet, fáj nekem a halál látványa. Lehet hittel és bizalommal mondani, hogy te tudod, de te mégis tudod csinálni. Nem tudom, Ezékiel milyen hangsúllyal mondta, és nem tudom, hogy te, amikor szembesülsz ezzel a megtörtséggel, a halállal, akár a saját életedben, vagy a környezetedben, akkor hogyan reagálsz erre? Hogyan gondolsz arra, hogy Isten mit tud ezzel tenni, mit tud ebből kihozni? Idén nyáron volt egy nagyon meghatározó élményem, vagy történetem ezzel kapcsolatban. Én nekem általános iskolás koromban egy magasugrásnál egy térsérülésem lett, és én Mosonmagyaróváron nőttem fel, mindenkit óvok attól, hogy Mosonmagyaróváron bármi baj érje. Ha úgy történne, akkor valahogy menjetek tovább, de a Mosonmagyaróvári kórházat kérem, kerüljétek el. Szóval ez egy rándulás volt, és remélem nincsenek itt Mosonmagyaróvári orvosok, mert nem akarok... És akkor diagnosztizáltak már mindent. Szóval így az egész fiatal korom az így a térdsérülésem határozta meg. Ráadásul, hát most jó, hogy nincs itt senki, aki ismer, de így mondhatom, hogy tehetséges focista voltam. És akkor volt már diagnosztizálva porszleválás, szalagszakadás, térdkalácstörés, sima rándulás, nincs ennek semmi baja, borogassa, pihentesse, jó lesz. Szóval minden volt, de egyszerűen nem akart helyre jönni. És ugye ez úgy szokott lenni, lehet, hogy volt már veletek ilyen, hogy akkor elkezded a másikat terhelni, és akkor előbb-utóbb az sérül bele, vagy az megy tönkre. És nekem az egész életem, szóval így a, most, ha megmondanám, hogy hány éve volt ez, akkor kitalálnátok a koromat, ami... Szóval amióta az eszemet tudom, az életem egy jelentős részében sántikáltam. Mindig valahogy műtötték mind a kettőt, mindig valami gond volt vele, és valahogy így beépült az életembe, a gondolkodásomba az, hogy hát ez ilyen, ezzel nem lehet semmit csinálni. Persze, végigjártam az összes lépést, tudjátok, a mindenféle ima módszer, én magamért, magamnak kézrátétellel, más értem, sokan értem, haraggal, könyörögve, parancsolva, esedezve, beletörődve, nem tudom, megvannak-e ezek, amikor így nem tudsz megbirkózni valamivel, így ez a biztos, ami biztos, mindent kipróbálsz, de nem. Ki is alakult a gyülekezetünkben, ami annyira jó érzés, hogy vannak ilyen idősebb hölgyek, akik minden vasárnap mondják, hogy imádkoztam a térdedért, tehát hogy így vagy, hogy ezt így tudták rólam. Na jó, nyáron a Dicsuliban voltam, és az egyik esti alkalmon mondták, hogy imádkoznának a betegekért, biztos vannak itt betegek, ott voltunk, nem tudom, 2000-en Debrecenben, és mondtam Istennek, hogy ja, azt tudni kell, hogy annyira rossz volt már azokban a hónapokban, hogy gyógyszerekkel aludtam, és ez a, amikor így a csontod belülről fáj, szóval amikor így ez az igazi, de így hozzá lehet szokni amúgy. És ott is nem tudtam, hogy üljek, vagy sétáljak, mert annyira fájt, és... Mondták, hogy imádkozom, mondtam, hogy na, tuti, ez az előrehívós lesz, én innen fel nem állok, annyira fáj a térdem. És így lejátszódott egy ilyen párbeszéd Istennel, hogy mondtam neki, hogy Uram, figyelj, tényleg nem azért pásztor vagyok, imádkozok betegekért, láttam is gyógyulásokat, de én ebbe az egybe, én ebben nem hiszek már. Szóval ebből nem... Itt volt 20 év, ha igazán akartál volna valamit csinálni, annyi lehetőség lett volna. És akkor ugye egy idő után így megszégyenültem, hogy tulajdonképpen mi helyes-e így, vagy jó ez, vagy mit mond ez az Istennel való kapcsolatomról ez a beszélgetés. És akkor valahogy így néhány perc alatt eljutottam egy ilyen megtört állapotba, hogy Uram, te tudod. Valahogy talán ezt mondhatta Ezékiel, hogy Uram, itt csak te tudsz csodát tenni, és hogy valahogy ez a légy segítségül az én hitetlenségemben állapot. És figyeljetek, tényleg ez hogy is mondjam, egy ilyen fura történet, meg tudjátok a végét, hogy vége lett az alkalom, szóval nem is mentem előre, tehát hogy mindent rosszul csináltam, és ráadásul ez a hitetlenkedő, kételkedő hozzáállás volt, szóval ezt soha ne csináljátok így, de mintha Isten valahogy azt mondta volna, hogy most valamit akarok mutatni, vagy nem tudom, már elég volt a nyavajgásomból, és hogy vége lett az alkalomnak, így 11 óra felé este, így felálltam, mondom, egész jó, na mindegy, biztos kipihentem magam, és akkor hazavezettem még Debrecenből, még itton is jó volt, és akkor, na mindegy, majd másnap, és akkor másnap felkeltem, reggel jó volt. Mindegy, estére úgy is fájni szokott, sokat jövök, még este is még jó. És akkor olyan fura érzés ott lefeküdni úgy, hogy nem, nincs az a fájdalom. Nem tudom, hogy 40 fölött már nem nagyon van ilyen, de hogy nem fáj semmi. Nem tudom, megvan-e még valakinek ez az érzés. És 3 hét eltelt, mire elmertem mondani bárkinek, hogy nem fáj a térdem. És nem tudom, hogy mi történt, szóval így nem vizsgáltattam meg, kicsit félek is, ha nagyon megvizsgáltatom, akkor nem, nehogy visszajöjjön, vagy nem tudom. Ez a hogyan ne tegyünk bizonyságot kurzus. És Szóval úgy megszégyenültem Isten előtt, tudjátok, hogy sosincs olyan, hogy már nem elevenedhet meg. Sosincs olyan, hogy már Isten nem tud cselekedni. Nem tudjuk az időzítést, nem tudjuk mikor, miért nem. Nem tudok semmit. Ahogy a vak ember mondja, hogy nem tudom, csak azt tudom, hogy vak voltam, és most látok. És én se tudom, de csak azt tudom, hogy fájt a térdem, és most nem fáj. És na mindegy, most azon gondolkodom, hogy ha nem fogyok, akkor ez így meddig tart ki? Szóval, hogy Isten most mindörökre elvette a fájdalmat, vagy adott egy kis időt, hogy összeszedjem magam. Ez egy következő prédikáció. Szóval hogy vagy, amikor látod a csontokat, látod a lehetetlent, hogy és Isten azt kérdezi, hogy mit gondolsz, akkor mi az az érzés? Te hogyan szoktál? És lehet, hogy ott van a családodban ez a lehetetlen helyzet, lehet, hogy neked is egy fizikai, vagy egy lelki, vagy egy függőség, vagy egy gyülekezet, a szomszédaid, valakit, akit szeretsz, egy egzisztenciális kérdés. Ha Isten kérdezi, hogy feltámadhat-e, megelevenedhet-e, akkor mi a te válaszod? Ekkor azt mondta nekem, 4. vers, profétálj ezekről a csontokról, ezt mond nekik, ti száraz csontok, halljátok meg az örökkévaló szavát. Ezt mondja Uram az örökkévaló, lássátok meg, én szellemet hozok belétek, hogy életre keljetek. Inakat és izmokat adok rátok, bőrrel borítlak titeket, benneteket, és szellememet adom belétek, hogy életre keljetek. Akkor tudjátok meg, hogy én vagyok az örökkévaló. Olvastam valahol egy mondást, hogy Isten nem akar nélküled dolgozni, te pedig nem tudod Isten nélkül megtenni. Van egy ilyen egymásra utaltság, Isten így rendelte. Valahogy Isten azt várta, adott egy részt, valahogy együttműködött a profétával, hogy profétálj nekik. Hűséges lesz a proféta, bevállalja egy reménytelen helyzetben, hogy csak a bolond kezd el profétálni egy ilyen helyzetben, ami lehetetlen. Szinte nevetséges feladat. Nem lesz megalázó, hogyha csak szórakozik vele Isten, fogják hallani a halottak a próféta szavát? Működni fog ez? De Isten azt mondta, hogy szóljon. Hallottam egy történetet egy prédikációban, nem tudom, hogy ez mennyire ilyen ismert történet, vagy mennyire elszigetelt, nekem úgy volt, egy hívő katona leszerelt, és stoppal ment haza, stoppolt az út szélén, és megállt egy drága autó, egy üzletember ült benne, hogy hazaviszi, elviszi, és beült mellé, és valahogy a beszélgetésben hosszú volt az út, megosztotta vele az evangéliumot, a hitét, és nagy meglepetésére, vagy hát nagy örömére az üzletember, a sofőr nyitott volt erre, és a beszélgetés vége az volt, hogy félreálltak az út szélén, és imádkoztak, és átadta a szívét az Úrnak ez a gazdag ember. És közben odaértek arra a helyre, ameddig ez a katona, ez a keresztény stoppos ment, úgyhogy elbúcsúztak egymástól, és én nagy örömmel, izgatottsággal vettek búcsút, hogy milyen áldott volt ez az út, és egy ember megtért. Volt egy névjegykártyája ettől az üzletembertől, úgyhogy azt magánál tartotta, és jó sok évvel később valahogy így elé került, és az jutott eszébe, hogy mi lenne, ha meglátogatnám. Vajon mi lehet vele, hogy van, vajon mi történt azóta így a keresztény életében. Úgyhogy felkereste azt a címet, és ez az irodának a címe volt, bement az irodába, és mondta, hogy hát ez az ember a barátom, hol találom, jó sok éve nem találkoztunk. És hát így olyan furcsán fogadták ezt az egészet az irodában, és oda vezették ennek az embernek, ennek az üzletembernek a feleségéhez, hogy majd ő segít. És nagy lelkesen bemutatkozott, hogy ki ő, és mondta az asszonynak, hogy hát az ön férje az én barátom, és néhány éve találkoztunk. De valamiért ez az asszony nem volt olyan lelkes. Valamiért csak bámult maga elé, és szomorúságot lehetett látni az arcán. És akkor folytatta kicsit bizonytalanabbul ez a volt katona, hogy mi történt ott az autóban. És elmondta, hogy, hogy én hívő ember vagyok, és beszélgettünk, és a bizonyságomra megtért az ön férje, és átadta az életét, és ezért is vagyok ilyen lelkes, hogy hát mi van vele. És elkezdett könnyezni az asszony, és elmondta, hogy soha nem ért haza a férje arról az útról, hanem miután elbúcsúztak, autóbalesetet szenvedett és meghalt. És ő abban a tudatban volt évek óta, hogy a férje, mivel kiderült, hogy ez az asszony hívő volt, hogy a férje sosem tért meg. Pedig voltak ígérete, és ott volt a szívében az a remény, hogy a férje be fogja fogadni Jézust. És utána ezek a könnyek örömkönnyekre változtak, hiszen hosszú évek után kiderült, hogy az imái nem voltak hiába valók, hogy a férje nem úgy halt meg, hogy nem ismeri Jézus, hogy nem adta át az életét Jézusnak. És nyilván sokkolta ezt a volt katonát, ez az egész történet, és ott döbbent rá, hogy mekkora tétje volt annak a beszélgetésnek, hogy mekkora jelentősége volt annak, hogy ő nem hallgatott, hanem szólt. Remélem, nem sokszor keveredek, vagy hoz Isten ilyen helyzetbe, amikor ekkora tétje van a szavaimnak. De az igazság az, hogy Isten akar használni, akar együttműködni, és a szavaidnak jelentősége van, és ha Isten azt mondja, hogy szólj, akkor annak valami célja van, akkor ő valamit az ő tervében, valamit elkészített, ahol a te szavaidnak hatása lesz, következménye lesz. Hogy tehetném meg, hogy dönthetnék úgy, hogyha Isten az én szavaimat akarja használni, hogy életet adjon, hogy megelevenítsen, hogy ne szóljak. Erő és hatalom van az Úr szavában, de az ember száján keresztül szólal meg. Azt mondja Ezékiel, tehát profétáltam, ahogy az örökkévaló megparancsolta, és ekkor nagy mennydörgést hallottam. Azután láttam, hogy a csontok nagy zörgés közepette kezdtek egymáshoz illeszkedni, majd a szemem láttára inak és izmok növekedtek rajtuk. Végül bőr borította be a testeket. Szellem azonban még nem volt bennük, nem lélegeztek. Ezen így elgondolkodtam, hogy miért van ez a kétütemű megelevenedés, hogy mintha csak fél munkát végzett volna Isten, és ott felénél megállt, hogy látszólag minden rendben van, de nincs bennük élet. És úgy beszélt hozzám ez az ige, hogy tulajdonképpen mennyi ilyet látok én, és mennyiszer megtörténik velem, hogy van egy ilyen felszínes helyreállás, hogy az emberek élete néha úgy látszólag helyreáll, de ez csak a látszat. Mit ér a külső helyreállás a megelevenítő szellem nélkül? Mit ér, ha a viselkedésemet egy picit megjavítom, megerőltetem magam, hogy úgy nézzek ki, mintha? Hogyha nem, Isten szelleme az, ami életet ad és átformál. Mit ér a szolgálat Isten szellemének az ereje és megragadottsága nélkül? Mit ér egy jól szervezett, ügyes szolgálat, gyülekezet Isten szellemének az éltető ereje nélkül? És így meg kellett szégyenülnöm, hogy pásztorként, vezetőként mennyiszer próbáltam megszervezni úgy a felszínen, hogy jól nézzen ki, hogy úgy nézzen ki, mint ahogy működjön, és nem volt bennem az a mély vágy és az a mély kiáltás, hogy Uram, a te szellemedre van szükségünk, hogy jól néz ki, de hogy ez nem elég, hogy ennél többre vágyom, és többre van szükségünk. És úgy is szoktuk egyébként a gyülekezetben, így is tanítjuk, és valahogy egy ilyen útra hívjuk mindig az embereket, hogy Isten meghív téged. És a gyülekezetben is itt beszélgettünk az elején, hogy én most mi vagyok, hogy látogató, érdeklődő, barátkozó, vágyakozó, baptisták talán vágyakozónának neveznek, vagy vendég, vagy... Szóval, hogy Isten hív, és van egy ilyen belépés Isten világába, Isten ügyeibe, és ugyanígy van a gyülekezetben is. És amikor igen mond a meghívott, a vendég, egy idő után részévé válik, átadja az életét Istennek, Isten családjának a részévé válik. De ez a gyülekezet építésben is van egy olyan pont, ugye? Ezt így érzitek, talán úgy magatokról is tudjátok, hogy mikor lettem vendégből valahogy a közösségnek a tagja. És akkor sokszor itt megállunk, hogy jaj, de jó, te is velünk vagy, dolgozzunk együtt, és akkor így örülünk, hogyha valaki elköteleződik. És így elkötelezett emberekkel nyomjuk a szolgátokat, a melókat, csináljuk, és jól néz ki, de Isten szerintem nem csak elkötelezett embereket keres. Isten nem, hogy is mondjam, értsetek jól, az odaszánás, az elköteleződés, az áldozatvállalás nagyon fontos, de van valami, és ezt úgy szoktuk megfogalmazni, hogy elkötelezettből inspirált. Hogy van valami más szintje, valami más minősége, ahogy megéljük a hívő életünket, ahogy szolgálunk, ahogy megosztjuk az evangéliumot. Az elkötelezett, mert csinálom, mert rendes ember vagyok, mert rám lehet számítani, mert mindig ilyen voltam, így neveltek, vagy becsületes, szóval értitek. Meg amikor, hogyha megvernének érte, akkor is csinálom, mert az Úr ezt mondta, hogy valami belső tűz hajt, valami belső dolog megelevenített, és igazából nem kívülről várom sem a motivációt, sem az elismerést, hanem valami belülről, és az Isten szelleme, ami engem belülről mozgat, hajt, és belülről szól hozzám, és tulajdonképpen szinte mindegy, mit mondanak, én azt csinálom, én azt viszem előre. És ezek a... És fantasztikus, amikor látom megtörténni ezt emberek életében, amikor van egy alkalom, van egy valami érintés, vagy Isten szól hozzájuk, vagy egy személyes csendességben, vagy nem tudom mi által, és látom, hogy ez az ember elkezd belülről menni, belülről tenni. És azt hiszem, hogy... Vagy bennem ezt a gondolatot hozta elő ez a kép, hogy azt mondta a 9. versben az örökkévaló ismét, profétálj a szellemnek, emberfia, profétálj. Mondd neki, ezt mondja, Uram, az örökkévaló, jöjj elő a négy égtáj felől, és lehelj életet ezekbe, akiket megöltek, hogy feléledjenek. Tehát profétáltam, ahogy az örökkévaló megparancsolta, ekkor szellem szállt a földön fekvő testekbe, azok pedig életre keltek, és talpra álltak, és hatalmas sereg lett belőlük. A későbbi versekben kiderül, hogy Isten életet, felvirágzást, hazatérést ígért az ő népének, és az igazi életet, ez a kép is azt mutatja, hogy Isten szelleme, Szent Szelleme hozza el. A mi szavunk, a mi erőlködésünk, a mi odaszánásunk, az kevés az igazi élethez, és Istennek a megelevenítő szelleme. És valahogy az is volt bennem, hogy én nagyon sokszor, mielőtt prédikálok, magamért imádkozom. Hogy jól tudjam elmondani, hogy nem tudom, ügyes legyek, meg hogy Isten áldjon, meg engem áldja, meg a szavaimat. És mint ez az ige azt mondaná, hogy én igazából leginkább azt kellene, hogy kérjem, hogy Isten lehelyen életet a szavakba, a hallgatók szívébe, hogy Isten az ő szellemével keltse életre azt az igét, ami kimegy. És amióta tanulmányoztam ezt az igét, átalakult az ima életem, átalakult a gondolkodásom, hogy igazából Istennek a megelevenítő szelleme a megoldás, és arra van szükség a halott területekre az életembe, a reménytelen helyzetekre, amikkel küzdök, amikről már lemondtam, azokba a kapcsolatokba, ahol már lemondtam, azokba az életekbe, ahol látom, hogy elvesztették emberek a hitüket, elvesztették a lelkesedésüket, elvesztették a reményt, elvesztettek a reményt, sok annyi mindenben el lehet veszíteni a reményt. És akkor újra és újra ezt mondhatom, hogy jöjj elő. Uram, jöjj elő négy égtáj felől, és lehelj életet, mert csak te tudsz életet adni, csak a te szellemed tud életet adni. Hogy vagytok ti azzal, amikor látjátok, ahogy kezdtük a száraz csontokat, amikor szembesültök a halállal, a reménytelenséggel? Nem tudom, hogy ennek az üzenetnek melyik része az, ami téged megérintett, vagy ami neked most releváns, vagy aktuális. Talán az, hogy Isten mutatni akar helyzeteket, de mindig elfordulsz, vagy mindig elfutsz ez elől. Vagy lehet, hogy az, ami téged megszólított, hogy Mikor újra és újra szembesülsz egy lehetetlen, nehéz helyzettel, mint én a térdemmel, akkor valahogy megmutatja, hogy milyen a kapcsolatod Istennel, hogy hogy is vagy te, hogy is tekintesz te Isten lehetőségeire. Mit is mond ez a kapcsolatotokról? Talán küzdesz azzal, hogy Isten bíz rád dolgokat, hogy szólj, vagy tegyél is, és hogy nem érzed ennek a súlyát, és azt mondod, hogy hát, ha kedvem van. Hogy nem érted, hogy Isten, amikor bevon a munkájába, akkor ő azt komolyan gondolja. És talán az a része szólíthatott meg, hogy Isten szent szellemére van szükség az igazi élethez. És most hívlak is titeket, hogy imádkozzunk, és így szeretném lezárni. Hogyha esetleg megkérhetlek, hogy álljatok fel, és szeretnék imádkozni ezért az igéért, ezért az üzenetért. Mennyi atyám! Én köszönöm ezeket a drága testvéreket, akik itt vannak, és köszönöm, hogy a te igéd az ma is igaz, a te igéd az ma is valóság, és a te igédben ma is élet és erő van. És Uram, hogyha van itt valaki, aki olyan régóta száraz csontokat lát, lehet, hogy saját életében, vagy maga körül, és ugye el van keseredve, és amikor azt kérdezett tőle, hogy mit gondolsz, megelevenedhetnek-e, akkor lehet, hogy haragos, lehet, hogy lázad, lehet, hogy beletörődő, lehet, hogy újra és újra reménykedve hittel mondja, hogy Uram, te tudod. És Uram, most hívunk téged. Drága Szent Szellem, most hívunk téged, hogy ezekre a területekre lehelj életet. Nekünk rád van szükségünk. Az az igazi élet, amit tőled van. És Uram, akár fizikai betegségek, akár lelki sebek, megtörtség, elveszettség, akármilyen területen van száraz csont, halál itt a testvérek életében, Uram, most hívunk, hogy a te megelevenítő szellemed jöjjön, és hozzon életet. És Uram, kérem ezt az életet a családokba, a kapcsolatokba, a házasságokba, kérem ezt az életet a testvéri kapcsolatokba itt, kérem ezt az életet ebbe a gyülekezetbe, Uram, hogy hadd legyen ez a gyülekezet a te szent szellemednek a lakóhelye, egy megelevenített gyülekezet, egy életre kelt gyülekezet. És köszönöm, Uram, hogy fogsz bízni embereket erre a gyülekezetre, akik halott állapotban vannak. És köszönöm, hogy a Szentléleknek az itteni munkája ez életet hoz mások életébe is. Uram, így áldjuk meg itt a testvéreket, és így adunk hálát előre azért, amit te végezni fogsz. Jézus nevében. Amen.